Dicsőj tessékre Jézus Krisztusnak,
köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
Ez itt a napindító.
A Mária Rádió hallgatóit.
Nagybőt negyedik
vasárnapján. Én Horváth
József vagyok a műsorban.
Majd hamarosan meg fogják hallgatni az evangéliumot.
És mindenek előtt hallgassák meg a mai napra a hozzáfűzött evangéliumot,
gondolatokat,
illetve a hozzáfűzött gondolatokat.
Utána következik több személlyel is a beszélgetés, mégpedig a fő témák ma az lesz, ki hogyan látja a magyar katolikus egyház helyzetét.
Testvérek,
igaz,
hogy a mai evangéliumban János leírta a születésétől a meggyógyításának a történetét, ám a hangsúly úgy tűnik,
mi beszélgető partnerem Kovács Andrea,
sokkal inkább a vak meggyógyításának az utóéletén, amikor is kiderül, hogy a testi vakságnak sokkal súlyosabb állapot
és szervezetek fejlesztésével foglalkozik, valamint
de ez már nem a meggyógyított vaknak, hanem azoknak a drámája, akik szembehelyezkednek Jézussal.
Milyen vallásos, komolyan
a dráma lényege, hogy nem az érdekli őket, amit tapasztaltak,
családban is nőtt fel,
hanem az, és ehhez hogy az eddig ismereteikben nem tudják beilleszteni a történet életét.
Nem tudják értelmezni.
Andrea,
képtelenek új módon látni
Isten útjait. Helyzetét,
úgy általában
az alapja van.
Mégpedig Mózes és az általa adott törvény,
de
nem figyelnek
nekem,
arra, aki miatt a Mózes
egy kis
a törvény
történet
kapta,
jut eszembe,
akiről a proféták
amit még gyerekkoromban hallottam, talán a nagymamámtól,
ragaszkodnak a múlthoz,
valakitől, akitől
de nem látják,
nagyon szerettem, illetve kedves volt számomra.
Ezt
az 50-es években, amikor a plébánosok a falun laktak, akkor a falu népe tartotta a plébánosokat, ők vitték nekik az ennivalót, innivalót, ők gondoskodtak róluk, mert igazából nem volt bevételük, ugye se az állam nem támogatta, mindenüktől megfosztotta őket. És egy néni minden héten egy kis kosárral ment a plébániára, és vitte a plébános atyának az élelmet, harapni valót. És az utcán megkérdezte tőle
azért,
egy nem jó szándékú ember, hogy Mariska néni maga hova megy minden héten.
Van, hogy
mondta, hogy hát az atyának ez viszem az a harapni valót, az élelmet. Hát maga minek
Jézus
viszi, minek foglalkozik
mondta,
vele.
Azért jöttem
mi
a világba,
mi
hogy
tápláljuk, mi segítjük az atyát.
Hogy akik nem látnak, azok
vele,
lássanak,
gondoskodjon róla
és
az egyház.
Látnak, azok vakok legyenek.
Szépen, halkan, mosolyogban.
Érthető a magukat a nép szellemi elitjének tartó gondolkodók.
És ez így mindig eszembe jut, mikor ez a kérdés felmerül, és kritizáljuk az egyházat,
Jézus
hogy na de mi vagyunk az
világos és egyértelmű.
És a szakmából, hivatásomból adódóan is nagyon fontos számomra, hogy reflektív legyek akár a saját cselekedeteimre, akár a környezetemre. És ilyenkor mindig magamnak fölteszem a kérdést, hogy én mit teszek
a szellemi
azért, hogy ez az egyház jól
vak
működjön.
Nem.
És mikor valaki szembe áll velem, és kritizálja, hogy ilyenek a papok, meg olyanok a papok, meg nincsen papság, hogy ez tarthatatlan állapot, akkor mindig megszoktam tőle kérdezni.
A vakság rendkívül kemény sorscsapásnak tűnik,
annak, hogy pap legyen,
mégsem árt elgondolkodni
te
az arábi furcsa
esetben. Vagy te mit teszel azért, hogy
néhány évvel ezelőtt egy
jól működjön az egyház, vagy mit teszünk mi azért, hogy jól
néhány
működjön az egyház.
Úgyhogy
mikor erről a kérdésről filozofálgatok, akkor nekem mindig ezek a konkrét
az operációval látóvá vált ember ebben a világban
nekem is
új látásokkal rendelkezett.
Be kell vallanom,
éppen
hogy még tehetnék
is
én is azért, hogy ez jól működjön, mert hogy mi vagyunk
világban
az egyház. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor működik jól az egyház, hogyha
arra,
mi
hogy belső
jól működünk, hogyha
lássuk
mi Jézus tanítása
vagyis
szerint élünk.
Megtanuljuk a dolgokat.
Hát így kezdődik.
Belső
nagyon
gyönyörű,
amit elmondtál,
és nagyon szépen köszönöm sokunknak bizonyára.
Magában rejti
a
lehetőséget,
másfajta
gondolkodás, hogy a megismerés folyamatában ne
befolyásoljon
bennünket
a dolga az egyház
ma Magyarországon, amin segíteni.
Hát nincs könnyű dolga
a
vakságból meggyógyított. Hadd
mondjam el én is a saját.
Miből él ezek után egy munkanélküli
koldus? Elindultam a papi pályára,
és látom,
és
nem lehet
többi
a templom
ajtajában kiskolára.
A látás a radikális
következmények 1960-ban szenteltek.
Ami névtelen ex-koldusunk, nem csak a kenyérkenre cserélve,
hát nem azt mondom, hogy
bízom
ezt,
hanem kitörségek a közönségbe,
azt a hivatást.
Jézus azonban nem hagyja magára.
Akkor
a kiközösítettet felkarolja, mint ahogy a egyházmegyéből vakot felkarolta. A Győri egyházmegye, és újra rajzolja a közösség határa.
A kirekesztőket kirekesztik, akik valójában önmagukat zárták
a könyörtelen és szeretett szeminári hittudományi főiskolát.
Majd Jézus a kirekesztettekben új közösséget alkot.
A hittudományi főiskola
ennek a látó vak lesz első tagja.
Tudományos képzésük.
A gyógyulásnak ára van.
Győri szeminárium,
tanúskodni kell a gyógyító mellett,
mert kiürült.
Az uralkodó ami kultúrával szemben
meg kell ezt a néhány kispap
a három egyházmegyéből, hogy történjék
Budapestre kerül.
Talán azért maradnak,
hogy ott tartunk,
hogy meg ne kelljen tanúskodni egy papnevelő intézetet azért, mert nincs,
és egy történet,
aki ott legyen, aki neveljenek.
Te hogy látod?
Egy vakember ült egy épület
hát
előtt a
lépcsőn. Hát én is azt látom, hogy nagy hiány van papokban. Én egy időben, vagy most három évig falun laktam, és ott is azt láttam, hogy az ottani atya több falut fog
arra ment egy újságíró,
egy
és látta, hogy a kalapban alig van pénz, csak pár fillér.
Szentmisét is tart.
Lehajolt, dobott a kalapba
pár. És az is érdekes, hogy egy-egy szentmisére anélkül, nem hogy biztos, hogy volna, olyan sokan mennek táblát, el,
és a másik oldalára
ez nyilván nem motiváló egy papnak. Délután
visszatért a vakemberhez, és látta, hogy a kalapban sok pénz van.
A másik, hogy
a vak felismerte lépteit,
a vidéken élő papok nagyon tőle, magányosak is, nagyon nehéz, azt látom, hogy
és
nehéz
ő,
nekük, nekik az élet,
az újságíró így
egyedül
válaszol.
Vannak a problémáik, semmi nyilván van testületi, aki körbeveszi őket,
csak
de azért ez nem egy egyszerű dolog. Még most akkor is, ha azt mondjuk, hogy a plébánia
a vak soha nem tudta meg,
hogy a plébánusnak a családja, de hogy mégis van. Azért vannak olyan dolgok, amiket láthatom. Nem tud megbeszélni az egyház testülettel. Tehát én azt gondolom, mint vezető, sikerül, tanácsadó vagy szervezetfejlesztő, hogy a papoknak is szükségük azon, van valaki társra, természetesen Jézus a társuk, és ő benne bíznak, Istenem, de hogy egy ember is, akivel megbeszélik a dolgaikat, egy lelki vezető, ez biztos, hogy fontos. A másik így viszont pozitívnak látom azt, hogy nagyon sok fiatal van például, én többször voltam már Mecsukoréban, és ott nagyon sok magyar fiatal van, több busszal jönnek az ifjúsági találkozóra, és ez nagyon reménykeltő, nagyon pozitív dolog, hogy fiatalok vesznek az részt, vagy akár a mi plébániánkon is
Evangélium
egy-két éve működik ifjúsági abban csoport újra.
Jézus
mi időben még 40 évvel ezelőtt működött ifjúsági csoport, de hogy most újra nyándal, elindultak ezek a kezdeményezések, aktívak, lelkigyakorlatot szerveznek. Adventist hajnali szentmiséken nagyon sokan vannak, minisztrálnak, közös programokon küldött. Vesznek részt.
Ő elment,
nyilván ez is áldozattal jár,
visszatért,
de
látott.
Hogy én ezt így pozitívan látom, és mikor sokan arról beszélnek, hogy nincsenek fiatalok az egyházban, nincsen,
nem ez
azért
az,
én
aki
ezt nem tartom teljesen igaznak, mert én meg azt látom, hogy azért vannak fiatalok, meg vannak olyan hívő közösségek, akik nagyon komolyan gondolják a hittüket.
Kijelentette,
hogy egyik templomban mennek a fiatalok,
erre
a
az embert, aki nem régig vak volt, oda vitték a forrester Medjugorjét,
aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét,
nagyon sokan.
Simon Dávid atya rengeteg megkérdezett tőle, hogy hogyan kezdett pásztor, egyetemi lelkipásztor,
nagyon sok sarat tett a szememre,
megmozdottam,
oda,
és
oda
most
nem is könnyű bejutni, mert hamar
a farizeusok közül egyesek meg.
Mi a titka annak,
hogy
nem is
valamelyik való
ez az
nagyon
ember,
komolyan
hiszen
fel,
nem tartja
emelkednek,
fel,
meg sokszorosodnak a fiatalok is, meg a felnőttek is.
Bűnös ember pedig hogyan tudna ilyen csodát
hát
tenni?
Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos és az, hogy legyen egy lelki közösség.
Azután újból fogadni kezdték
a vakot. Ne csak az legyen, hogy elmegyünk vasárnap szentmisére, kipipáltuk a hitünket, és
ő
akkor innentől fogva mi jó
profita.
Keresztények vagyunk, mert
a zsidók
elmegyünk vasárnap
neki.
Misére, hétköznap nem lopunk, nem csalunk,
aki
nem hazudunk, úgy körülbelül úgy élünk, ahogy kell,
és úgy.
De én azt gondolom, hogy
Jézus
ez egy látszat kereszténység, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy lelki közösség.
Ez
az egyik,
fiában.
Akivel meg tudom osztani a lelki élményeimet,
Uram,
nehézségeimet, problémáimat.
Jézus
a másik, hogy legyen egy mély ima
őt,
élete annak a közösségnek, meg az embernek egyének mire az ember is, amit Simon Dávid atyát említettük, ugye ő neki, ennek az ima életnek nagyon nagy aztán Jézus ezt mondta, és zászlóvivője.
Ítélkezni jöttem erre, valamit mondani.
És igen, pont azt akartam mondani, hogy én
látnak,
adventben részt vettem egy olyan lelki gyakorlaton, aminek ő volt a vezetője, és rám nagyon nagy hatással
csak
volt
nem
az a elhivatottsága, hogy így beszélt erről, és nem ismert semmiféle kompromisszumot a
tekintetben.
Hogy ő azt mondja, ezért hogy mindenkinek van fél órája imádkozni.
Ezek az evangélium igény.
Hogy olyan nincs olyan ember, akinek ne lenne fél órája, csak jól kell beosztani az időnket, és most én például részt veszek ebben a Fiat 90 lelki gyakorlatban.
Röviden mondd el ennek a lényegét.
Ugye ez a húsvét előtt 90 napos lelki gyakorlat, aminek három fő oszlopa van. Az egyik az napi imaélet, a közösségben való hit megélés, a harmadik pedig az aszkéta életmód, hát itt azért nem kell olyan nagy aszkézmusra gondolni, mert itt a megvonásról, a lemondásról van szó, akár ételbe, akár az online dolgokról, akár a fölösleges vásárlásokról, tehát olyan lemondásokról, amit észre se veszünk, hogy hétköznapjainkba tesszük, és ez szerintem nagyon fontos és nagyon jó, hogy vannak ilyen kezdeményezések. Itt a Szombathely Egyház megyében is tavaly is voltak már, de az idén meg még többen vagyunk, és nő ezeknek a résztvevőknek a száma. És ahogy nő az ima ereje, úgy nő a hit is szerintem a környezetünkben, és ez hatással van. A másik szerintem még nagyon fontos az, hogy azért legyen egy karizmatikus vezetője a közösségnek, vagy a plébániának, és az a plébános is azért motiváló legyen, illetve hiteles legyen az ő élete az emberek számára, hát mert mi emberek azért olyanok vagyunk, hogy rögtön észrevesszük, hogy mi az, ami nem jó, és másba hamarabb észrevesszük, mint magunkba. És annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy a papoknak nagyon nehéz az egyedüllét, az életük, de fontos, hogy ők hitelesek legyenek a saját környezetükbe. És nyilván tudnék én is most negatív példákat mondani, de inkább pozitívakat mondok. Itt van például Fábri Kornél atya, aki most a Biblia minden nap sorozatot indított el januárba, ez nagyon jó kezdeményezést, ahogy én is látom, minden nap több tízezre hallgatják meg ezt az előadást, vagy felolvasást, elmélkedést, de itt van már említett Simon Dávid atya, vagy hát itt vagy atya te, aki azt gondolom, hogy azért sokszor mondott, hogy még kellene, de hát nagyon szép eredményeket, földi eredményeket is tudhatsz magad mögött, de lelki eredményeket is, mert nagyon sok közösség van a plébánián, és ha én csak a saját gyerekeimet nézem, ők már nem itthon laknak, de nekik is fontos a saját hitük, és ez hát a te hatásod is benne van ezekben az életekben.
Hát meg a Jóisten kegyelme többnyire, igen. Ugye? Én csak olyan besegítő vagyok az Úristennél, és minden pap valamiként besegítő. Szükséges-e az, hogy a papok, lelkipásztorok rendszeresen végezzenek szentségimádást?
Hát én azt látom, hogy igen. Én a saját életemből gondolom, hogy ez fontos, mert hogy ott tudunk találkozni a Jóistennel, ott tudunk vele kapcsolatot létesíteni, és a szentségimádásban ott csendesen ott tudunk lenni. Ott van az, hogy a jelenlétében tudunk lenni, és a jelenben tudunk lenni. Ez nagyon fontos, hogy a jelenben legyünk. Ugye Gájár László atyának is van egy ilyen előadása, vagy ahogy ő elmondja, hogy tudunk a jelenben lenni a Jóistennel együtt, és ezek nagyon fontosak, hogy ezeket a dolgokat elsajátítsuk, ez is egy tanulási folyamat. Ezeket is meg kell tanulni, meg kell élni, és hát igen, hibázni fogunk, meg el fogunk bukni, meg el is bukunk, de hogy újra fel kell tudni állni, és hát most itt a nagyböd, ahogy Jézus is fölállt mindig, nekünk is muszáj fölállni és tovább menni.
Van Jézusnak egy nagyon fontos mondata, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nálam nélkül semmit sem tehettek. Ez úgy értelmezik, úgy kell értelmezni, hogy nem Jézusnak kell igazodni hozzám, hanem nekem kell igazodni ő hozzá. Más szóval, ne azt akar, ahhoz kérjem a segítségét, amit én akarok, hanem arra kérjek erőt és fényt, hogy azt tegyem, amit ő akar itt és most velem. És azt gondolom, valahol ez a titok. Azok az atyák, akiket említettél, Simon Dávid atya, Varga László, püspök atya, Fábri Kornél püspök atya, ezek mind ezek közé tartoznak, akik az életük folyamán nagyon mély kapcsolatot tartanak az Úrral, és azt gondolom, hogy ez a titkuk.
Igen, ez szerintem nagyon fontos.
Hogyan lehetne véleményed szerint megszerettetni az eukarisztiát?
Hát nem egyszerű dolog, mert hogy ez is áldozatokkal jár, de mint minden kapcsolat. Tehát, hogyha én jó barátságot akarok kialakítani, igazi jó barátokat akarok szerezni magamnak, ahhoz kapcsolódni kell. Ahhoz oda kell figyelni, ahhoz időt kell szánni a másikra. És ez a kapcsolódás szerintem a mai világban nagyon nehéz, mert ahhoz, hogy tudjak a másikkal kapcsolódni, ahhoz a jelenben kell lennem, és ő rá kell figyelnem, és nem magamra. És ez úgy van egy emberi kapcsolatban is, de egy Jézussal való kapcsolatban is ugyanígy működik az egész, mert ha leülök a templomba, és elkezdenek szánkázni a gondolataim magam körül, akkor nem tudok hozzá kapcsolódni, mert nem ráfigyelek. És akkor hiába mondom, hogy na, Uram, várom a hívásodat, várom a tanácsodat, várom a hangodat, de annyira el vagyok magammal foglalva, hogy igazából észre se veszem, hogy mit mond. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy hogy tudok én úgy figyelni egy szentségimádás, egy ima keretébe az Úr Jézusra, hogy meghalljam azt, amit ő mond. Hát én törekszem erre, próbálkozok ezeken az úton járni, és hát sok kitartás kell hozzá.
Említettük Simon Dávid atyát, ugye, aki Sopronban egyetemi lelkész, akinek a lelki gyakorlatára nagyon-nagyon sokan jönnek. Láttad őt szentségimádáskor, vagy fontos neki a szentségimádás?
Igen, minden nap volt szentségimádás ezen a lelki gyakorlaton, és ő ezt mindig hangsúlyozza, illetve dicsőítő imádságokat is szokott fiatalokkal tartani. Most is volt itt nemrég a Szombathely Egyház megyében, és szintén volt ilyen dicsőítő imádság, úgyhogy szerintem mind a kettő fontos, hogy elcsendesedjünk, meg az is, hogy dicsőítsük az Urat.
Említetted a ifjúsági lelki gyakorlatot itt Szombathelyen, a Martineumban, amin át 37 kamasz fiatal vett részt, önként is dalolva. Mindenki úgy jelentkezett, hogy én ezen részt szeretnék venni. Minden nap volt szentségimádás. Utolsó este, szombaton este, ugye ez pénteken este kezdődött, szombaton este a vezető, aki az lelki gyakorlatnak a levezetője, gondozója volt, azt mondja, hogy 10 órakor elcsendesedés, mindenki menjen a szobájába, kapcsoljátok le a villanyt. És azért biztos, nagyon biztos, körbejárt egy kicsit a nagyházba, és akkor egyszer csak azt hallja, hogy ének. Hát honnét hallatszik? A kápolnából hallatszik az ének, benyitott, és több mint 10 fiatal kamasz gyerek, fiú és lányot énekelt.
Este ott ült és énekelt az Úrnak.
Így van. Ez valami csodálatos dolog, hogy nem küldte őket senki, nekik ez fontos volt, hogy az Urat dicsőítsék. Azt gondolom, hogy minél mélyebb a kapcsolatunk az Úrral, annál inkább fog dolgozni. Tehát nem nekünk kell megszervezni, kitalálni, hogy mit kell csinálni, ő ezt nagyon jól kitalálta már, illetve folyamatban van ennek a megvalósítása, csak nekünk kell jó partnereknek lenni. Ismered az Úrral való egységimáját?
Igen, igen.
Az egy nagyon fontos dolog, az mind arról szól, ugye ez Fábri püspök atya terjesztette, 1 millió példányban nyomatta ki, arról szól, hogy együtt az Úrral.
Igen, és erről az imáról beszél is egy podcastban, vagy egy beszélgetésben, hogy honnan származik ez az ima, hogy ez igazából egy ördögűző ima is.
El tudnád mondani? Akkor próbáljuk meg.
Igen, el.
Imádott Jézusom.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, lelkénk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
Ez a legcsodálatosabb ima, amit valaha is hallottam. Az Úrral való egység imája, a vele való együttműködés imája, és akkor ő elkezd dolgozni. És ha megnézed a szenteket, akármelyik szentet, akiről azt mondják, hogy rengetegen mentek oda, mondjuk egy Pió atya. Ki ne ismerni Pió atyát? Miért mentek oda? Volt valami vonzó benne az ő személyiségében, de nem az ő emberi személyisége, hanem ugyan az Isten kegyelme rajta keresztül működött. Tehát minél inkább áthatja egy papnak a lelkületét, a jó Istennel való élő kapcsolat, annál inkább kialakul egy izzó közösség körülötte.
Meg én azt gondolom, hogy legalábbis én ezt tapasztalom, hogyha így többet imádkozom, vagy tudok kapcsolatot létesíteni a Jó Istennel, akkor a napjaim is nyugalmasabbak, harmonikusabbak, olyan biztonságosak. És azt gondolom, hogy ez az, ami fontos, hogy valóban így tudjunk akkor viszonyulni a környezetünk felé, a másik ember felé, mert hogy az Isten szeretetét csak így tudjuk közvetíteni a másik felé.
Andrea, te szervezetfejlesztéssel foglalkozol.
Igen.
Vannak ezen a téren pozitív élményeid? Illetve megvannak ennek a fejlesztésnek a maga lépései, titkai?
Hát nyilván igen, van ennek egy metodikája. Igen, igen.
Nagyjából vázlatosan el tudnád mondani, mi ennek a lényege?
Hát tényleg nagyon vázlatosan, hogy mint minden fejlesztésnek az első lépése az, hogy megvizsgáljuk, hogy mi a kiinduló pont, meghatározzuk, hogy mi a célja, és kijelöljük a hozzávezető utat. Talán ahhoz tudom hasonlítani, ami minden ember számára ismert, hogy ha elmegyünk egy orvoshoz, ő is fölállít egy diagnózist, megnézi, hogy hol vannak az egészséges részeink, hol vannak a fejlesztendő, vagy hiányos, vagy beteg részeink, és meghatároz egy diagnózist, ami az irányba visz minket, hogy egészségesen működjünk. És igazából én azért szeretem a munkámat, mert hogy fontosnak tartom, hogy megjelenjen a harmónia az emberekbe, meg a szervezetekbe is, és hogy harmonikusan tudjanak működni egyénként és csapatként is. De az a tapasztalatom, hogy csak akkor tudnak harmonikusan működni, ha kapcsolódnak egymáshoz. És ugye ezt a szót már mondtam, nem véletlenül, hogy nagyon fontos ez a kapcsolódás a másik emberhez, hogy értsem, hogy tudjam, hogy empatikus legyek, hogy kommunikáljak vele, hogy megértsem, hogy jussunk egy közös álláspontra, hogy elköteleződjünk egymás mellett, és akkor fogunk tudni jól működni. Tehát igazából olyan nagy csodát nem lehet kitalálni itt se, mert ha most így a...
Hogyan tudnád ezt átültetni egyházi területre?
Igen, tehát hogyha most így azt mondom, hogy ezt már Jézus kitalálta, mert ez ugyanaz a dolog, hogy én azt gondolom, hogy ezen sokat gondolkoztam már, hogy az egyház is egy szervezet. Ennek a szervezetnek is harmonikusan kell, hogy működjön, és a legfontosabb, hogy meghatározzuk először a szervezetet, működtető értékrendet. Itt igazából nem kell meghatározni, mert megvan, Jézus meghatározta.
Mondja egy-kettő ilyen értékrendi pontokat, amit fontosnak tartanál az egyházban.
Hát én mindig is a legelsőt a szeretet. A másik elfogadása, úgy, ahogy van, a megbocsátás, a szentségi életre való törekvés. Ezek szerintem mind nagyon fontos dolgok, és hogyha ezek így alapként megjelennek, akkor ezek azért fontosak az értékek, mert mikor egy válaszúthoz érünk, és döntenünk kell mondjuk egy A és egy B dolog között, akkor ezek az értékek határozzák meg azt, hogy mi alapján döntök, hogy mit választok. Mert ha nekem fontos az életemben a szeretet, a szentségi élet, akkor nincs kérdés. Akkor igazából nem is kell eldöntenem, hogy A vagy B, hanem az az út, ami oda vezet, a szentségi életre. Tehát ezt kellene így működtetni magunkba, a közösségeinkbe, az egyházba, és akkor nem lennének kérdések, nem lennének konfliktusok. Ez most persze nagyon idealista álláspont, de hogy ez nagyon fontos. Például egy közösségbe, hogy mikor elkezdünk együtt lenni, akkor az legyen az első, hogy imádkozzunk együtt. Mert hogyha imádkozunk, és először a jó Istenre figyelünk, akkor utána már azért elég nehéz mérgesen nézni a másikra. Tehát, hogy ezek így kiegyensúlyozzák egymást, és ezért tartom ezeket fontosnak.
Mielőtt befejeznénk, mert lassan lejár a műsoridőnk erre a témára. Én azt gondolom, itt nem azzal kell kezdeni, hogy a másikon ezt bevacsalom, hanem én kezdem el jól csinálni.
Igen.
Tehát az működik igazán jól, amit kiki maga elkezd, Isten kegyelmével, segítségével. Ha te, én, akárki, lelkipásztorok jól együttműködnek az Úristennel, és nem csak kötelességet teljesítenek, na el kell mondanom a misét, meg hát ez így van, ezen nem tudunk változtatni, hanem elkezd működni a jó Istennel együtt, ennek is meg kell találni a rendjét, módját, akkor ott megtörténik a csoda. Egyetértesz ezzel?
Igen, végülis igen, ahogy ahonnan indultunk, tehát mi vagyunk az egyház, mi magunkon kell kezdeni ezt a működtetést, én magamon, önreflektív módon megnézni, hogy én mit teszek, és utána számon kérni a másikat, vagy figyelmeztetni a másikat.
Nem én mondtam, nem a pap mondta, hanem a kedves testvérünk Kovács Andrea, két gyermek anyja, szervezetfejlesztéssel foglalkozik, de vezetők fejlesztésével is éppen úgy foglalkozik, aki mélyen vallásos, és aki nagyon-nagyon mélyen megéli a Jóistennel való közösséget. Andrea, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Kedves Jó Mária Rádió hallgatók, ennyi volt a mai napindító. Én áldott szép nagybőti vasárnapot kívánok mindannyiuknak, és ha tehetik, járjanak egy keresztutat, kísérjék végig Jézus szenvedésének az útját. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
Kedves hallgatóink! A Mária Rádió szeretettel és hálával köszönti azt, aki évtizedek óta hűséggel fordul felénk, és szívében különös szeretettel őriz bennünket. Déri Imréné Kőtörő Piroska kedves hallgatónkat. Fogadják szeretettel az ő imádságos lelkületi versét Horváth Nelli műsor felelős felolvasásában. Mária, Déri Imréné verse. Rózsafüzér királynője, Magyarország szent asszonya, naponta a rózsafüzért veled, hozzád imádkozva. Gondviselő teremtőnknek, háromságos egy Istennek naponta hálát adva. Népünk és országunk oltalmazója, boldogságos Szűz Mária, Magyarország oltalmazója, melyet már első szent királyunk István ezer esztendeje felajánlott. Légy nemzetünk, népünk támogatója. Több mint ezer éve sok vészen, viharon át oltalmaztad, védted a hazát. Mária, mindenekért áldunk napi imáinkban, hálát adunk. Szent háromság egy Istennek, szűzanyánkkal együtt a rózsafüzért is imádkozzuk. Amen. Szívből kérjük Isten áldását Déri Imréné Kőtörő Piroska kedves hallgatónkra, akit a Mária Rádió teljes közössége szeretettel köszönt 90. születésnapján.